A vonal túlsó végén pedig Katona Csaba történész. Jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Hát lobog a szélben a szélzsák, reptér, és nem tudom, Korda Gyuri bácsit hát megfelelően.
Ez kellett volna.
Ja, és akkor megköszönjük a figyelmet Katona Csabának, és már csak ezért hívtuk, hogy én elénekelhessem az örök becsüszláger, de olcsó poén lenne a 75 éves ferihegyi repülőtér születésnapjára ezt a slágert küldeni, úgyhogy inkább emlékezzünk meg erről a jeles évfordulóról a magunk módján. Liszt Ferenc vagy Ferihegy? Vagy mind a kettő?
Hát ugye a hivatalos neve az Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, ha jól emlékszem, de én még emberrel nem találkoztam, aki nem hivatalos kommunikációban más mondott volna, mint a Ferihegy. Tehát annyira teljesen egyértelmű, hogy Ferihegynek nevezzük, hogy igazából nem is tudok mit kezdeni azzal, hogy másként neveztük el.
Ki volt Feri?
Feri?
Feri lemondott. Egy,
nem az a
família.
Nem az a Feri, oh, ez bocsánat. A mesél a múlt. Bár ja. Pont az is a múltban.
Már az is a múlt, igen.
Maradjunk, hogy nyomorú sokféle Feri volt a magyar történelemben.
Igen.
A Ferik értékelése vegyes és összetett.
Igen.
De ez a Feri, akiről mi beszélünk, az igazából a Majerfi család egyik tagja. Ugye a Majerfiak azok Magyarországból vetették meg a lábukat még a 18. században Magyarországon. Sok mindennel foglalkoztak, például sörfőzéssel, vagy bortermeléssel. Majerfi Károly például építette sütői vörös márványból egy akkora hatalmas hordót, hogy nem is tudom leírni mekkora, igaz, de most is megvan az egyik Attila úti ház pincében 1820-as évek végén, 28-ban, jól emlékszem.
Megvan ez a hordó? Ezt lehet látogatni?
Megvan.
Hát ez egy óriási dolog.
Nem tudom, hogy mennyire nyilvános, de megvan, sőt, ez akár külön műsor is lehetne, mert ugye ő azt helyezte előtérbe, hogy olyan bor szeretne termelni, aminek az ízét, színét nem befolyásolja a fahordó. És ezért csináltatta a vörös márvány hordót, tehát ha meggondoljuk, hogy ma mekkora divat, főleg a fehér boroknál a fémhordós érlelés, ugye pont arról szól, hogy csak a desztilláció meg a szőlőfajta ízjegyei jelenjenek meg, hát ő korát megelőzte.
Bár lehet, hogy egy picit tévedett, mert a márvány egy porózus kőféleség, úgyhogy valamiféle ásványi anyagok visszajuthattak.
És a...
Igen.
De legalább törekedett rá.
Így van.
Ennek a familiának volt a tagja a Franz Xaver Mayer, vagy Mayer Fix Xaver Ferenc, és neki volt itt birtok a vecsés mellett, úgyhogy ő az a bizonyos Feri. Egyébként a korabeli Magyarország multikulturális társadalmát gyönyörűen példázza leve Mayer Fix, középen Y, a végén két F és még egy Y, mert magyar nemességet szerzett el.
Oh.
Ez egy lenyomat.
Jó, hogy nem ment okmányirodába, hogy betűznék, kérem? Na, mindegy, igen. És akkor hogy került az ő földjére reptér? Vagy ott mi volt eredetileg szőlőföld?
Igen, ott ilyen földek voltak természetesen. Aha. Viszont hát az, hogy megértsük, hogy került oda reptér, kezdjük a magyar repüléssel. Nem akarok nagyon visszamenni még az első világháború előtti időszakra, induljunk ki a két háború közötti Magyarországból, hogy 1920-ban megalakult a Magyar Aeroforgalmi RT. Tehát ez már azért mégiscsak egy komoly szintet jelentő, van egy ilyen. Ez egyébként igazából csak két járatot működtetett, Szombathely meg Szeged volt a célpont Budapestről, de csak légipostát szállítottak, mert hamarosan baleset érte őket, úgyhogy nagyon hamar levonultak a szintéről. De nagyon hamar, 1923-ban létrejött egy másik cég, az viszont már hosszabb életűre bizonyult, ez volt a Magyar Légiforgalmi RT, Malert. Kicsit olyan a Malévra, ugye?
Igen.
Betűszó. Na és ez már Budapest B és meg Budapest Belgrád járatokat is működtetett, és hogy mekkora igény volt a polgári repülésre, azt mutatja, hogy nagyon hamar megjelent a konkurencia. Ez volt az Aero Express RT, amely főleg a Dunaszakaszon meg a Balatonnál működtette a belföldi repülőjáratait, de Prága, Bukarest, Zágráv szintén célpont volt. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy kialakult egyfajta légi közlekedés, és Budapestet érintették, de elsődlegesen itt azért a Budaörs irányába olyan járrepülőjáratok, mint mondjuk a csehszlovák, a holland, a lengyel vagy az olasz légijáratok. És persze volt a Malertnek is saját gépparkja.
A belföldi járatok akkor még versenyképesek voltak a korabeli út- és vasúti viszonyok miatt ezek szerint?
Igen, ugye itt kapitalista viszonyok vannak, tehát nem maradtak volna meg, ha nem tartják el őket. Ugye nem véletlen, hogy amit az elején említettem, hogy az aeroforgalmi RT az nagyon hamar bezárt, mert nem ment. Tehát, és ha nem megy, akkor nem megy. Viszont ha megmegy, akkor valaki úgy is működtetni fogja adott esetben, tehát ez egy jó ötlet volt, hogy a korral haladva, ha már szóba jött az innováció, akkor elindítsák ezeket a repülőjáratokat. És hát az a helyzet, hogy nekiálltak modernizálni, Fokker gépek, Junker gépek, Henkel gépek. Tehát igazából igyekeztek felvenni a kor ütemét, és 1940-ben született meg az ötlet, ugye a háború árnyékában immár, hogy Ferihegyen repülőteret kellene építeni, viszont az a helyzet, hogy ezzel azért voltak problémák, tehát bomba találhat.
Bocsáss meg, én egyszer teljesen másokból kifolyólag voltam a Budaörsi repülőtéren, és ott is egy ilyen csillivilli fogadóépület volt, az volt eredetileg a főváros repülőtere?
Igen, Budaörs volt, csak Buda meg Mátyásföld volt a másik
meg
hely.
Mátyásföld, igen.
A nemzetközi repülőtér volt Mátyásföld, és onnan költözött át idővel Budaörsre. Budaörs egyébként egy jól működő kis reptér volt, egyetlen baj volt vele, hogy már a megnyitáskor látszott, hogy alul tervezték, tehát egy komolyabb forgalmat nem tud ellátni. Uh-huh. Jól néz ki, de sok gép és főleg nagyobb gép nem fér el. Tehát úgy kell nézni a fejlődés, hogy Mátyásföld, Budaörs és pedig egy így jöttek egymás után. Repülőterek. Egyébként a hazai Buda repülés és főleg budapesti repülésnek a úgymond az epicentrum az Mátyásföld volt. Uh-huh. Onnan indult minden. Például Prodam Guido onnan repült át először Budapestet a Duna fölött, de ugye ahogy haladunk az idővel előre, hát valamit lépni kellett, és így jött szóból, hogy ki kéne építeni Ferihegyet. Na most, ahogy említettem, ez már a világháború idején elindult, de nagyon érdekes, hogy milyen vizsgálatot végeztek például ezzel kapcsolatban. 1946-ban létrejött, tehát már háború után egy új cég, úgy hívták, hogy Magyar-Szovjet Légiforgalmi RT, ízelgessük ezt a szót.
Igen.
Magyar-Szovjet és RT, az átmeneti...
Maszovlet.
Maszovlet, pontosan ez a Maszovlet. Ennek a lényege, hogy a Szovjetunió ugye szakemberekkel, vagy műszaki felszereléssel támogatta újraéledő magyar légi repülést, csak hogy az a helyzet, hogy a Ferihegyel valamit kezdeni kellett, és ezzel is elkezdtek foglalkozni. Na most 46-ban elkezdték kivizsgálni, hogy vajon volt-e Ferihegy építése kapcsán német tőkebevonás, mert hát ugye az nagyon nem mindegy, hogy csúnya gonosz németek hozzájárultak-e, vagy nem. És felállítottak 46-ban egy bizottságot, amelyik neki állt vizsgálni. Ezt jellemző, hogy a bizottságban két szovjet eltársat delegáltak, Brett és Savkino lezredeseket, de nem valamilyen légügyi szervezet delegálta őket, hanem a Szövetséges Ellenőrző Bizottság. Azért az nem ugyanaz.
Uh-huh. Bizony.
És hát kiderült, hogy a harmadik birodalom igazából tőkét nem tett ide bele. 44 júniusában kötöttek egy megállapodást, ennek szép német neve volt, a Finanzierung Zakonmen, és ennek megyében a német csapatok igényei szerint alakították át a Ferihegyi repülőtérnek a kezdeti fázisában a épületeit, de ennek az anyagi terhét kimást is viselte, mint Magyarország. Tehát igazából a német tőkebevonásra nem került sor, és ennek ellenében meg tudták állapítani, hogy a Ferihegyi repülőtérhez igazából nincs közel, úgymond a harmadik birodalomnak. 43-44-ben dolgoztak vele rengeteget, kiépült egyébek mellett egy majdnem 800 méter hosszú, 10 méter széles betonút, ez rákos helyet kötött össze a Ferihegyi repülőtérrel, de hát a háborúban nagyon komoly veszteség érte a repteret, a hangárt egy angol bombatámadás érik tönkretette, a maradék épületet a kivonuló német csapatok a levegőbe repítették, ugyanígy járt az energiatelep vagy a gazdasági épület, volt 10 nagyobb épület, ami a úgynevezett repülő kísérleti intézmény otthona volt, ezeket is felrobbantották. Sőt, még olyan is volt, hogy Horthy Miklós nemzeti repülő alap, ennek volt egy kis külön repülőtere ott hangárokkal, épületekkel, az is elpusztult a háborúban. Tehát igazából mindent előről kellett kezdeni.
Uh-huh. Egyébként ez egy kiemelt katonai célpont volt abban az időben, mert ugye
igen,
a légiháború Magyarországot is érintette, bombázták az amerikai légierő iparüzemeket Győrben, Budapesten, rendező pályaudvar, stb. Ferihegyet is érték bomba támadások.
Abszolút értékig. Uh-huh. Tehát amit a szövetségesek támadásai nem pusztítottak el, azt a kivonuló németek tették tényegében tönkre. És igen, hát természetesen háborús időszakban egy repülőtér nyilván kiemelt célpont minden tekintetben. Na hát innen kellett újrakezdeni, és 48-50-ben került sor, 48-49-50-ben a újjáépítésre. Igazság szerint 47-től már elkezdenek röpködni Budapest-Prága, meg Budapest-Bukarest járatokon, és aztán a Maszovlet majd meg is szűnik, egy 1954. november 6-án írják alá azt az egyezményt, aminek értelmében a Maszovletben való részesedés Magyarországé lesz. Aztán így jön létre 54. november 25-én Katalin napján a Malév. Na de, amelőtt a Malév létrejön, ugye átadják a repülőteret, mert annak befejezik a munkálatait. És hát hogy néz ki ez a dolog? Az átadásra 1950. május 7-én kerül sor, és nagyon érdekes lett volna látni, ez ugye a Ferihegy 1, tehát nem mondjuk ma használunk értelemszerűen, hanem a Ferihegy 1. Hogy nézett ki az átadás? Hát kulcs szerepe volt az átadásban például Bebrics Lajos közlekedés és postaügyi miniszternek, vagy Vass Zoltánnak, az országos tervhivatal elnökének, és természetesen a korszak ideológiájának megfelelően 1950. május 7-én úgy nézett ki a megnyitó, hogy ott volt Sztálin, Lenin és Rákosi hatalmas portréja. Ugye ezzel fogadták az ünneplő dolgozókat. Természetesen a hangos feliratok készültek, amik leírták, hogy Sztálin milyen nagyszerű ember, Rákosi milyen nagyszerű ember, mennyire jó a Szovjetunió és mennyire jó a magyar dolgozó pártja. És igazából beszédek is erről szóltak, hogy az 5 éves terv és a békeharc, idézem, független Magyarország. Az ünnepség résztvevőinek lelkes éjjelzése közepette lépett a mikrofonhoz Tarján Endre, a közlekedési és postügyi minisztérium légi közlekedési főosztályának vezetője, kinek megnyitó beszéde után Markovics István kőműves a repülőteret építő munkások nevében köszöntötte a megjelenteket, majd a dolgozók nevében ígéretet tett, hogy továbbra is jó munkával harcolnak az 5 éves terv megvalósításáért. Tehát maga az átadás egy ilyen nagyon-nagyon ideológiával átitatott, korra jellemző módon megtervezett ünnepség volt. Tehát nagyon komoly emberek voltak itt, Dobó István miniszterelnök például, vagy Szabó Piroska, a Néptestársaság elnöki tanácsának a titkára. De nyilvános volt a megnyitó, tehát a belvárosból kocsi járatokat indítottak, 9.30-tól 11-kor volt a megnyitó, hogy a dolgozó emberek el tudjanak jönni. Ennek következtében aztán hatalmas tömeg vett részt a megnyitó. Ugye rengetegen eljöttek, 2-3, illetve 4 forint volt a fuvardíja város különféle pontjairól, ugye a cél az az volt, hogy hatalmas tömeg legyen ott. És ezt igazság szerint sikerült is elérni, mert a lelkes tömeg az természetesen nem azzal foglalkozott, hogy milyen ideológiai masztaggal önték nyakon a repülőtér átadását, hanem magát a tényt, hogy egész egyszerűen a magyar repülés újra elindul. És az első szolgálati nap az másnap volt, 8-án. 1950. május 8-án, kérem szépen, külön hírlapcikkek adtak hírt arról, hogy egy szovjet delegáció érkezik először, nevezetesen a Szakszervezeti Világszövetség Végrehajtó Bizottságának és a Nemzetközi Szakmai Szövetség tanácskozásain résztvevő szovjet küldöttséget köszönthették a magyar fővárosban, ami nyilván egy nagyszerű eredmény. Egyébként pedig azt kell mondjam, hogy a Malév létrehozása, illetve a Feriek kiépítése az nagyon hamar megtérült. 1956-ra, tehát a forradalom évére már több mint 70 000 utasa volt a Malévnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon ugye, komoly számnak számít. És kétségtelen tény, hogy egy jó ideig nyugat felé nem lehetett repülni, de 1960-tól már igen. 1961-ben a Malév 15 éves lett, akkor igazából nyugodtan mondhatták azt, hogy a szovjet tapasztalatokat átvéve immáron a magyar polgári repülés, bár a polgári szót nem használták, a megfelelő módon működik. És igazából a Malév megszűnéséig azt lehet mondani, hogy ilyen legendájává is vált a Malév a magyar régi repülésnek.
A 56 nyomot hagyott a repülőtéren? Ezt azért kérdezem, mert Vecsés felől elég jelentős szovjet erők jöttek. 1-2 ilyen helyzetben, amikor ugye intervenció van, megint csak kiemelt célpont a repülőtér. Erről tudunk valamit?
Az, hogy sérül és érte volna a repülőteret, nem tudok róla, és nem is torpant meg az utasforgalom, sem 57-ben, sem előtte. Tehát majd biztos vagyok benne, bár ez csak logika alapján mondom, hogy azért ellenőrizték a repülőteret természetesen. De az, hogy lőtték volna, vagy robbantották volna ilyenről, nem tudok, és rögtönben teszem, hogy hála Istennek.
Oké, hogy lett Liszt Ferenc? Mert egy ideig hát, csak Ferihegyi volt, mindenki így emlegette, nyilván egy olyan alakot kellett névadónak adni, aki határokon messze, minél messzebb határokon túl ismerősen hangzik.
Ugye, és akinek még plusz erősíteni akarjuk a hírnevét, akár ilyen országi más szempontjából is, gondolom én.
És ugye nyilván azt is fontos tudni, hogy a Liszt Ferenc pedig a mi hírnevünket erősíti, hogyha az ő nevét kérdezik. A Franz Liszt Ferenc mindenhol ismert. Az a helyzet, hogy amikor elnevezték, ugye hát a hivatalos neve eredetileg Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőtér volt, ugye, és ez a Ferihegy elnevezés, ez ugye, ahogy említettem, olyan, hogy Ferencre utol vissza. 2011-ben keresztelték át Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. Miért pont 2011-ben? Azért, mert Liszt Ferenc 1811-ben született, tehát volt egy bicentenáriuma. Viszont amit biztosan lehet tudni, az a következő, hogy annyira rögzült a magyar közvélemény előtt az a Ferihegy elnevezés, hogy nyilvánvaló volt, hogy ezt nagyon nehezen fogja átvenni bárki, tehát hogy Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, és elég komoly vitát váltott ki, hogy van-e értelme ennek az elnevezésnek, és volt olyan szakmai bizottság, amelyik kifejezetten javasolta az eredeti név megőrzését. Ha jól tudom, azt a formát is elfogadták volna, hogy Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Budapest-Ferihegy, tehát hogy így a kettő együtt. De hát az a helyzet, hogy nem ez valósult meg, és innentől kezdve a bicentenárium alkalmából hívjuk Liszt Ferencnek, aminek én értem a logikáját. Ugyanakkor azonban mégiscsak egy már hagyományossá vált nevet sikerült hivatalosan levenni, mondta elnevezés a listájáról. Másról nekem tényleg az a tapasztalatom, hogy mindenki Ferihegynek hívja. Mm-hmm. Megyek Ferihegynek.
Igen.
Ferihegy 1, Ferihegy 2.
Igen.
Nem
igen.
Hallottam még azt a mondatot, hogy megyek a Liszt-Ferenc
nemzetközi repülőtérre. Igen. Valaki áthidaló megoldásként a hallgatók közül azt írja, hogy Liszt-Ferihegy, és akkor helyben vagyunk. Talán Liszt nem bántódik meg. Ezzel a becézgetős verzió.
De... Én találkoztam azzal, hogy a Moszkva tér alias Szél Kálmán teret hívták fiatalok Moszkva Kálmán térnek, úgyhogy...
Igen, ez a, ezen az analógia is mentén is alattadunk.
De nem akarok tippeket adni, mert a végén megcsinálják.
Igen, igen, nagyon kell vigyázni a közbeszéddel mostanság. Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük szépen, a megemlékezést. Folytatása következik jövő héten. Köszönjük, sziasztok. Szép napot, szia!
Szervusz! Katona Csaba történésszel emlékeztünk, vagy néztük át a történetét a 75 éves Ferihegyi repülőtérnek, vagyis a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérnek.
Hely, ha az ács ezt megérhette
volna. Fú, gondolhatod, hát így járt.